Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, reformáció ünnepére gyülekeztünk össze. Csodálatos ünnep, és hogy az ünnepek javarészét itt a templomban mindenképpen nem mi formáljuk és adjuk, vagy szervezzük, hanem az ünnep készítő Isten adja nekünk, és a kérdés mindig az, hogy élünk vele. Most is hálaadással és boldogan gondolhatunk arra, hogy Úristen minket is megújít. Tette ezt 500 évvel ezelőtt, 501 évvel ezelőtt, és teszi ezt azóta is, és mi részesei lehetünk ennek a csodálatos folyamatnak, ahol az Úristen kézbe veszi, formálja és megáldja az életünket. És engedhessék meg, hogy mielőtt felolvasom a mai igehirdetési alapigét, három személyes gondolatot hadd hozzak a testvérek elé. Mind-mind az én élményem, és mind-mind az Úristen dicséri. Amikor Tolnai Esperesként, szekszárdi lelkészként a zombai gyülekezetet is gondoztam, akkor ismertem meg igazán Orosháza múltját, mindazt, amit ez a kis zombai harang itt az olvasópult mellett elmond nekünk. És azt látom, hogy a történelem viharaiban az Úristen újra meg újra lezárt kapukat, és aztán nyitott újakat, de mindazokkal, akik őt félték, akik őt szerették, ott volt, és tenyéren hordozta őket. És amikor zombán több száz év után templomot építhettünk, akkor élhettük át azt, hogy embereken, akkori orosházi embereken keresztül is az Úristen hogy építette a közösséget, és segített meg egy maroknyi, Tolna megyei kis gyülekezetet, egy újra elevenedő gyülekezetet ott Zombán. A második élményem 2001-ből való, amikor itt Orosházán rendezhettük meg az országos evangélikus találkozót. És újra meg újra találkozom azzal, hogy emberek emlékként előhozzák, és beszélnek arról, mit is jelentett számukra egymás kezébe kapaszkodva, együtt az igére figyelve új utat járni. És az Úristen sok áldást hozott ebből elő. És a harmadik személyes élmény egészen a közelmúltból való. A reformáció ünnepét előkészítve sokat gondolkodtunk, sokat fáradoztunk azon, hogy hogyan tudjuk minél közelebb vinni az emberekhez a reformáció kincseit. És a sok-sok lehetőség közül az egyik, egy egészen váratlan, az egyházban nem szokványos eszköz volt az, hogy egy buszt indítottunk, rendeztünk be kiállításként. Ez a kiállítás sem rólunk szólt, jó lehet emberek álltak a középpontban, hanem Isten nagy tetteiről, amit embereken keresztül végzett el, és Isten ajándékairól, amiket bőven osztogatott nekünk az elmúlt 500 évben is, meg most is. És áldottak legyenek azok az emberek, akik olyan sokat, minden nehézséggel megküzdve, minden munkát felvállalva, néha legnehezebb akadályokat véve ezt a projektet megvalósíthatták. És amikor ma az Isten tisztelet után együtt fogunk majd egy záró ünnepséget tenni, akkor adjunk őértük is hálát, akik ezt emberileg lehetővé tették. És hadd hangozzék a mai nap evangéliuma, ahogy reformáció ünnepére egyházunk kijelölte, és írva találjuk János evangéliumának a 8. részében, a 30. verstől a 36. versig a következőképpen. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne, ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, szabadok lesztek? Jézus így válaszolt nekik, bizony, bizony mondom nektek, aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ez a mai nap evangéliuma. Áldunk téged, Krisztusunk! Keresztény gyülekezet, kedves rabtársaim! Kezdő börtönlelkészként, amikor először mentem börtönlelkészi szolgálatra, és amikor először csapódott be mögöttem egy nagy, hatalmas vasrács ajtó, rettenetes élményem volt. Egyszerre minden bajom lett. Szorongtam, izzadtam, éreztem, hogy a szívem a dupla sebességgel ver, szédültem, és magam mögé néztem önkéntelenül is, vajon ki tudok-e még innen menni? Döbbenetes élmény volt. Azután hozzászoktam. Jöttem, mentem, hetente többször is a börtönbe, hogy emberekkel beszélgessek, hogy próbáljam rendezni az életüket, hogy hirdessem nekik az újrakezdés evangéliumát. Aztán meg is kaptam persze tőlük, éppen ennek a bezártság érzésnek a következményeként, könnyű neked, te ki tudsz menni. Igen, amikor az ember mögött becsapódik egy rács, és bezárja egy élethelyzetbe, szörnyű élménye van. Amikor kisgyermekként először ébredtem rá, milyen nagy bűnt követtem el édesanyám ellen, gonosz módon megbántottam, azt hittem nem élem túl. Annyira bántott a lelkiismeret, annyira fogva tartott az a helyzet, hogy úgy éreztem, nincsen megoldás. De akkor ráébredtem a bűn súlyára. Akkor ráébredtem arra, hogyha valamit elkövet az ember, annak következményei vannak. Nem akartam megbántani édesanyámat, és mégis elkövettem. Mai napig emlékszem a helyzetre, a körülményekre. És akkor ráhallgatunk egy picit az idevágó bibliai mondatra, és Pál apostol szavai csengenek a fülünkbe. Tudom a jót, sőt, akarom a jót, és közben mégis a rosszat teszem. Nem akarom tenni a rosszat, de mégis megteszem. És Pál úgy gondolja végig mindezeket, hogy a végén felkiált, ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg engem ebből a helyzetemből? És akkor felel rá a mai igénk, Jézus szava, ennek a gyönyörű gondolatsornak az utolsó mondata, ha a fiú megszabadít, valóban szabadok vagytok. Ismerjük jól Jézus én vagyok mondásait. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesztők. Én vagyok a juhok pásztora, vagy a juhok ajtaja. Vagy én vagyok az élet kenyere. Én vagyok a világ világossága. Csodálatos mondatok, egy élet kevés, hogy végig elmélkedjük ezeket a drága üzeneteket. De egyetlen ilyen mondás sincs, hogy én vagyok a szabadság. Pedig valójában minden egyes én vagyok mondatban, ahol maga az Isten mutatkozik be, hiszen visszhangzik az Ószövetségből az a mondat, amellyel a mindenható bemutatkozott, vagyok, aki vagyok, én vagyok, visszhangzik Jézus szavában, és ilyen isteni igénnyel fellépve mond el Jézus mindent, és mindennek a summája számunkra az, hogy ő a szabadság. Ő maga a szabadság. Kedves rabtársaim, jogos a szabadságvágy a szívünk mélyén. És ez mindenkinek ott van a szívébe kódolva. Szeretjük a tágas tereket, szeretjük azt, hogyha magunk dönthetünk a saját dolgainkról. Szeretjük, ha nem szól bele senki a döntéseinkbe, és azt csinálunk, és úgy élünk, ahogyan akarjuk. Kedves raptársak, mégis azt hiszem, hogy átéljük, milyen borzasztó az, hogy nem így élhetünk. Hogy mindig vannak emberek körülöttünk, akik korlátozzák a mozgásterünket. Mindig vannak dolgok, események, amelyek megkeserítik a mindennapjainkat. Amelyek fogva tartanak minket, és nem tesszük azt, amit mi szeretnénk, amit mi akarunk. Talán azt érezzük, hogy van állandó kilépünk, még van kiút, de mindig vissza kell menni oda a rácsok mögé. Mi talán azt hisszük, hogy szabadok vagyunk, és amikor elkezdünk szabadon élni és szabadon gondolkodni, abban a pillanatban jönnek a nehézségek, jönnek a korlátozó tényezők, és már nem azt tesszük, amit szeretnénk. És a nagy kérdés mindig az, hogy belül, a szívünk mélyén, a lelkünkben, a gondolatainkban tudunk-e szabadok lenni? De ehhez szükséges az, hogy először tisztázzuk, hogy mi a rabság, és mi a szabadság. A rabság az, hogy nem azt teszem, amit akarok. Luther éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy az Isten embere előbb-utóbb megtapasztalja, hogy nincsen szabad akarata. Persze apró dolgokban úgy tűnik, hogy magunk döntünk, magunk irányítjuk az életünket, de az életünk végső kérdéseiben, hogy az életünk egy zsákutca vagy kiteljesedik, és az örök élet, az üdvösség vár ránk, ebben nincs szabad akaratunk. Vagy a gonosz ülanyakunkban, a sátán mindent megpróbálva, hogy tönkretegye az életünket, és ne csak életveszélybe, szüntelen életveszélybe, hanem örök életveszélybe legyünk, vagy az Úristen hatalma alá vetjük magunkat, az sem szabadság, csak egy egészen más helyzet. Mi a rabság, amikor nem teszem azt, amit akarok, sőt, amikor nem tudom tenni azt, amit az Isten akar, pedig amit az Isten akar, az mind jó nekem, az válik a javamra. És hangzik az evangélium, mi a szabadság? Az a szabadság, ha Krisztus megszabadít. Megszabadít önmagamtól, megszabadít a gonosz hatalmából. Jézus zsidó vita partnerei, akik ott hallgatták, és rögtön reagáltak mindarra, amit mondott, rögtön arról beszéltek, hogy mi is ez a szabadság politikai értelemben. És azt mondják, hogy egy olyan helyzetben, amiben mi élünk, egy kicsi nép, az ország utak ütköző pontjainál, a birodalmak találkozásai pontjainál sosem voltunk igazán a magunk urai, és mégis szabadok voltunk. Lehet, hogy római, lehet, hogy babiloni elnyomás volt, lehet, hogy mások uralkodtak felettünk, de belül megvolt a szabadság. Miért nevezel minket raboknak? Testvéreim, egyszerűen azért, mert Jézus tudja, és ezt tudatosítani akarja mai tanítványaival is, hogy emberfeletti hatalomról van szó, amikor a gonosz rabul ejtő hatalmáról beszélünk. Nem ilyen szabadságról van szó most, ami társadalmilag, politikailag körülvesz minket, pedig éppen a reformáció napján beszélhetnénk bőven 1848-ról, 1956-ról, vagy éppen 2018-ról az EU-s szabadságunkra is, erről is lehetne beszélni, de most másról van szó. Arról a belső szabadságról, amely az akaratunkat, a lelki mozdulatainkat, a jövő tervezéseinket gúzsba tudja kötni, vagy meg tudja nyitni. Belső szabadságról. Minek a rabjai vagyunk? Sokszor a hangulatunknak. Amilyen lábbal kelünk fel, olyan az egész napunk, és nem tudunk abból kiszabadulni. Sokszor a szokásainknak. Évek, évtizedek alatt berögződnek szokások az ember számára, és nem tud szabadulni, mert az lesz, ahogy megszokta, ahogy a mindennapi kerékvágásban megy a kerék. Sokszor rabok vagyunk a lelki-szellemi örökségnek. Nem tudunk mi más tenni, csak amit magunkkal hoztunk, és visszük tovább ezt az örökséget, mert kicsik és kevesek vagyunk arra, hogy változtassunk. Rabok vagyunk, a kötődéseink rabja. Néha tárgyakhoz úgy ragaszkodunk, mintha az életünk függene tőle. Néha a pénzhez ragaszkodunk úgy, hogy mindent meghatároz, és rabjaivá válunk, és azt hajtjuk, és azon panaszkodunk, ha nincs, és ha van, akkor soha nem elég, mert rabjává váltunk. És nem egyszer rabjaivá válunk embereknek, akik valamilyen módon, látható, direkt módon, vagy csak közvetett módon, de befolyásolják az életünket. És rabjai vagyunk rendezetlen ügyeinknek, másokkal való rendezetlen kapcsolatainknak, amit próbálnánk rendbe tenni, de ehhez kevésnek érezzük magunkat. Testvérek, apró dolgok ezek, de mind-mind az Istentől való eltávolodásunknak az eszközei. A sátán, a gonosz azon munkálkodik, hogy minél távolabb legyünk az Istentől, és ennek ára az a rabság, amelyből nem tudunk szabadulni. Pál apostol, Augustinus, Luther, Ordas Lajos, Bonhoeffer, emberek, akiket Isten kézbe vett, tenyerükön hordozott, és azt érezzük, hogy bármilyen kötöttség volt körülöttük, belső szabadságban éltek. Lehetett rajtuk olyan külső kényszer, amit ember alig tud elviselni. Lehetett velük szemben olyan hatalom, olyan erő, akár egyházi, akár világi, amivel kevesek voltak szembeszállni. Lehetett olyan ördögi hatalom fölöttük, amely börtönnel fenyegetett, vagy éppen kivégzéssel. És mégis ezek az emberek szabad emberek voltak. Miért? Mert Istenhez kötötték az életüket. Az Istenhez kötött élet, az egyedüli szabad élet, amelyben átélhetjük azt a felszabadultságot, hogy milyen jó élni, hogy minden gondon át lehet jutni, hogy minden akadályt le lehet küzdeni, és hogy mi nem a halálra készülünk, hanem az életre. Az Istenhez kötött élet, ilyen felszabadult élet. Vagy folytassam másként, az igazság megszabadít, mondja Jézus ebben az igében. Az igéhez való ragaszkodás, az ige, az igazság számunkra, a teljes valóság, az Isten szava, az Isten akarata, az Isten útmutatása, az Isten vigasztalása, és az Isten célba vezető szava. Az igéhez való ragaszkodás. Mennyi minden más befolyásolja a lelkünket, a gondolatainkat, a tévé, a rádió, az elektronikus eszközök, médiumok egész sora befolyásol minket, meg amit hallunk, meg ahogy irányítanak minket a legváltozatosabb eszközökkel. De ha az Isten igéjéhez ragaszkodunk, ha arra figyelünk, ha nem a napi kis függőségeink, a megszokásaink, a kis sorrendjeink, hogy hogy rakjuk össze a dolgainkat, hanem az, hogy tudunk az igére figyelni, és mindig van időnk az igére, akkor megkapjuk ezt a szabadságot, és ha Krisztus útján járunk, akkor érezzük, hogy ez az út, ez a végső szabadságot megadja, mert ez nem zsákutcába vezet, hanem előre visz. A megújulás lendületével kezdtük annak idején a reformáció jubileumi évét, és aztán rájöttünk, egyre jobban rájöttünk arra, hogy azt tud megújulni, aki felszabadultan tud örülni az életnek, aki felszabadultan tud figyelni az igazságra, aki felszabadultan tudja értékelni és megteremteni a valódi értékeket. És most a megújulás lendületével indulhatunk tovább, mert még tart a kegyelmi idő, az az idő, amikor hangzik az ige, hangzik, hogy akiket a fiú megszabadít, azok valóban szabadok. Imádkozzunk. Áldunk téged, Úrunk Istenünk, végtelen szeretetedért, amely érthetetlen számunkra, de mégis árad nap, mint nap, percről percre. Köszönjük neked, hogy a szabadság jó hírét hozott számunkra. Azt, hogy felszabadultan élhetünk, vehetjük az akadályokat, és futhatunk az igazi cél felé. Segíts minket úgy rendezni mindennapjainkat, a legapróbb dolgoktól a végső kérdésekig, hogy ne távolodjunk tőled, hanem átélhessük a veled való közösséget, egykor pedig megérkezhessünk hozzád. Amen.